Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Jó napot kívánok! Önök a Halis Podcast első beszélgetését hallják. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
A hangunk egy kicsit talán tompább, magyarázzuk meg a technikai okokat, maszkban vagyunk természetesen. Sokat gondolkodtunk, hogy az első podcast témája mi legyen, és mivel szeretnénk elsősorban azokra a kérdésekre is reflektálni, amik a legfontosabbak és körülvesznek bennünket, most azt gondolom, hogy egyértelműen ez a vírushelyzet, amiben benne élünk. A könyvtár is sajátos módon próbál alkalmazkodni, ahogy mindannyian próbálunk alkalmazkodni ehhez a helyzethez. És nekem az jutott eszembe, hogy én az utóbbi fél évben nagyon sokszor hallok egy mondatot. Megváltozott a világunk, nem lesz soha semmi olyan, amilyen volt. Hogy ez alatt ki mire gondol, azt már az egyéni helyzetéből ítéli meg. A könyvtárban hogyan élitek meg ezt a helyzetet, Dani?
Az legelső és legrövidebb válaszom, hogy nehezen. Mi itt a könyvtárban is azért nehezen éljük meg ezeket a hétköznapokat, és korábban is nehezen éltük meg az első hullám idején is. Tehát egy könyvtár olvasók nélkül, nyilván amit az emberek nem látnak, hogy ilyenkor is van munka.
Milyen munka? Egy-két dolgot áruljunk el.
Például járvány ellenére is készültünk azzal, hogy egy nagy leltár most már esedékes a könyvtárban, és ennek ugrottunk neki, tehát padlástól az emeletig összegyűjteni mindent, hogy mink van, hol vannak, ha nincsen meg, miért nincsen meg, és hát olyan kincseket találtunk, vagy nem találtunk meg. Ezt még Sherlock Holmes is megirigyelte volna, hogy milyen kutatásokat kellett végezni. Nem volt kis munka. Annak ellenére láttam a kollégáimon, magamon, hogy ez mégis más. Ez mégsem az, hogy nincsenek itt az olvasóink, nincsenek itt azok a figurák, akik napi szinten bejárnak. Belőlük születnek a jó sztorik. A Józsi már megint itt volt, és akkor jött a kis cetlieivel, és fölteszi a mindenfajta kérdését, vagy jön az a férfi, aki minden nap a nemzeti sportot szételemzi. Tehát más, megváltozott minden.
Most mi a helyzet? Egy karantént túléltünk, átéltünk. Most viszont nincs zárva a könyvtár még. Ez is egy nagyon sajátos helyzet.
Nagyon áthatja szerintem a félelem a könyvtár használati szokásainkat is. Látok olyan olvasót, aki már maga nem léphet be az épületbe, hanem a fia jön el kis cetlivel, listával, hogy mit kér összegyűjteni a szüleinek, mert nem engedi be a szüleit. De tudok olyan hölgyről is, aki szó szerint, amíg az unoka elment dolgozni, addig beszökött a könyvtárba, hogy addig gyorsan megfordul egy másfél óra alatt, és akkor nem derül ki a turpisság. Annak ellenére, hogy az olvasókon azt látom, hogy minket is féltenek már.
Ez mit jelent?
Volt olyan példa, hogy egy idős házas pár jött be, elvégezték a dolgot, egy kicsit beszélgettünk, mert ez mindig fontos, néhány jó szó. Az úriember visszafordult, és erősen bólogatva, aki jól megfontolja, hogy mit akar mondani, bólintott, hogy nagyon vigyázzanak magukra. És ebben minden benne volt.
Féltek? Te félsz?
Egyelőre nem. Ha félek is, az inkább az a családomat féltem. Tehát úgy, hogy önmagamban, saját magamat féltem, azt nem igazán érzem. Az, hogy mondjuk ez milyen hatással lehet a családomra, a gyerekeimre, az már kelt bennem rossz érzéseket.
Mit gondolsz, jobb lenne, ha zárva lennétek, vagy nem? Tudsz viszonyítani?
Nagyon nehéz megítélni. Én úgy gondolom, is lehet a válasz. Tehát, amit itt az elején is mondtam, a könyvtár azért az emberekért van. Viszont ennek kell lennie valahol egy egészséges határnak, józanésznek, hogy ez meddig éri meg. Azt azért ne felejtsük el, hogy azért a könyvtár használóinak a korfája azért elég magas. Tehát elég sok a középkorú, idősebb használunk. Úgy gondolom, hogyha én azt is most így rávágnám, hogy igen, nyitkává kell lenni a könyvtárnak, akkor egy kicsit önző is vagyok, mert viszont meg az egészség a legfontosabb. Annak ellenére, hogy minden higiéniai és kötelező szabályt betartunk, nem tudom, hogy ez önmagában elég-e.
Ha már könyvtárról beszélgetünk, akkor kapcsolódjunk egy konkrét könyvhöz. Megjelent egy könyv, nevezzük inkább írásnak, ami igen, kis könyvnek van titulálva, Paolo Giordano Járvány idején az a címe, ami tulajdonképpen a karanténban töltött idejét. Egy-két fejezet címet mondok. Ami történik, az nem véletlen baleset, és nem is sorscsapás. És egyáltalán nem is új. Volt már ilyen, és lesz is még. Ez a ragály a kapcsolati hálunk megfertőződése. Ki az a Paolo Giordano?
Paolo Giordano egy olasz fizikus, de ennél én sokkal többet látok benne, hiszen remek regényíró is. Rímszámok magánya című könyvvel robbant be a köztudatba, és a járvány idejét elolvasva, hát én egy nagyon intellektuális szerzőt ismertem meg benne. Bölcsészként azért a fizika meg a matematika nem éppen a hozzám legközelebb álló, de úgy gondolom, hogyha Paolo Giordano tartana egy előadást, az még, lehet, hogy még én nekem is sikerülne megértenem. Ez a könyv vagy könyvecske, nevezzük könyvecskének, egy nagyon izgalmas gondolatmenet. Szerintem ennél jobban összesűríteni mind a szorongásainkat, mind a félelmeinket, mind mondjuk esetleg a jövőre adható reakciónkat, szerintem ez tökéletesen hajtotta végre. Az a fajta őszinteség, ami árad ebből a könyvből, szó szerint nyugtatólag hat az emberre.
Felolvasok a könyv elejéről egy rövid ajánlót. Nem attól félek, hogy megbetegszem. Mikor mitől félek? A járvány következményeitől, hogy a civilizációnk csupán kártyavár. Félek a lenullázódástól, de az ellenkezőjétől is, hogy hiába való lesz a félelem, elmúlik, és utána nem változik semmi. Elolvastam én is a könyvét, én is azt éreztem, hogy olyan érzéseket, kérdéseket próbál feszegetni, vagy próbál választani olyan kérdésekre, ami mindannyiunkban felmerül, de lehet, hogy sokan nem tudják megfogalmazni a kérdést.
Biztos, hogy ez benne van. Amikor leírja azt a jelenetet a könyvben, hogy megkapja az X-edik lemondó e-mailjét, hogy megint lemondtak egy konferenciáját, amikor tudatosul az emberben, hogy úristen, az, amit eddig gondoltam a világról, reggel fölkeltem, elvégeztem a dolgaimat, elmentem dolgozni, utána hazajöttem, tehát ez megváltozott, ez nem így van. Olyan, mintha napról napra élnénk, megszűnt a kiszámíthatóság, és ezt az ő életében is jelentősen megjelenik, de azt látom, hogy az ő félelme igazából már társadalmi szintű. Ezzel az emberek hogyan fognak megbirkózni? Micsoda frusztrációkat, micsoda félelmeket, esetleg micsoda agressziót válthat ki az emberekből, hogy nem csinálhatja azt mondjuk, mint amit 30-40 éven keresztül csinált.
Neked mi volt ennek a könyvnek a legfontosabb mondani valója?
A legfontosabb mondani valója számomra az, hogy a józanész még ebben a kritikus időszakban is meg kell, hogy maradjon. Az nem fér bele, hogy tényleg ilyen az állatias ösztöneinket szabadjára engedjük, ez egyszerűen nem fér bele. Ahogy a könyvben is megjelenik, hogy valaki lát egy ázsiai származású embert, és azt kiabálja neki, hogy húzzál haza Kínába.
Márciusban a karantén alatt írta.
Így van. Hát ez szerintem félelmetes.
Találkozol ilyenekkel a hétköznapokban is?
Én a hétköznapjaimban inkább a tagadással találkozok még mindig a legtöbb. Nem mondja már nekem, hogy ez a kis az arcom elé kötött valami megvéd bármitől is, hogy az emberek, mint hogyha azzal próbálnák saját magukat védeni, hogy letagadjuk ezt az egészet, mert hát, hogyha nincs, akkor az egész egy összeesküvés.
Ez is egyfajta védekezési mechanizmus, azt gondolom.
Igen, én is ezt így látom. Ezt lehet, hogy neki sokkal könnyebb földolgozni. Bár az valószínűleg nem gondol be, hogy ezen mennyit árt a többieknek.
Eddig ugye én kérdeztem, és most biztos sokan azt gondolják, hogy ez a podcast beszélgetés, ez mindig úgy fog történni, hogy én kérdezek, és valaki mondjuk most te válaszolsz. Nem, hogy mi ketten fogunk kérdezni. Kezdetben ugye olyan kérdéseket feszegettünk, amire te, mint könyvtáros tudtál válaszolni, de ez az egész arról fog szólni, mi ketten fogunk beszélgetni valakivel. Ez a valaki most Vecz Dávid, aki Nagykanizsán született, Nagykanizsán nőtt föl, pontosabban gépészmérnök, hobbi szinten ír, és grafikákkal foglalkozik. Most jelenleg Budapesten él, egy fiatal alkotó, és ahogy utaltam is rá, itt a vírus helyzet kapcsán azt a lehetőséget választottuk, hogy interneten keresztül fogjuk ezt a beszélgetést megejteni.
Sziasztok!
Miközben készültem a veled való beszélgetésre, elolvastam a megjelent kötetedet, az Elviszlek a vázom. Nagyon pozitívan csapódott le bennem az egész, hogy az volt az ember érzése, hogy végre ezt a vers műfajt valaki nem akarja mindenáron megerőszakolni, mivel azért azt látjuk itt a könyvtárban is, hogy maga a versolvasás nem az egyik legkedveltebb műfajok közé tartozik. Szerinted ez a trend megfordítható?
Úgy gondolom, hogy a versek létjogosultságát az indokolja, hogy egy nagyon, nagyon tömör műfaj, ami által nagyon mély gondolatokat lehet átadni, sok esetben tömör formában. A mai felgyorsult világban, amikor a tartalomfogyasztás is egyik pillanatról a másikra történik, egy nagyon jó alternatíva lehet arra, hogy az emberhez eljussanak mindenféle gondolatok. Ezek nagyon sok esetben olyan komplex tartalmat hordoznak, amit utána el tud magába raktározni az ember, később egy adott pillanatban ezt elő tudja magában hívni. Az én verseimre vonatkozóan talán attól könnyen értelmezhetőek, illetve játékosak. Nagyon sok esetben alkalmazok mindenféle szóvicceket, illetve szójátékokat, akik között közelebbről ismernek, tudják, hogy a hétköznapokban is gyakran ülök ezekhez az eszközökhöz. Nagyon sok áthallást kiszúrok a hétköznapi életben is, és ezekből mindig próbálok valami kis tartalmat adni a körülöttem lévőknek.
Lehet, hogy furcsa lesz a kérdésem, de aki alkotó ember, bármilyen területen alkot, és lehet ez profi szintű vagy amatőr, azt gondolom kérdés szempontjából teljesen mindegy. Mennyire célja az alkotásnak egy ilyen helyzetben a szorongás oldása, vagy reflektálni, mennyire kell a körülötted lévő folyamatokra? Most pontosan a vírusra gondolok, és azért utaljunk arra, hogy a legutóbbi plakátod az éppen a karanténról is szól.
Hát onnantól kezdve, hogy az alkotás, az egy önkifejezés, az belülről jön, az ember a jókedvét, örömét, bánatát, és épp úgy a szorongását is belefogalmazza a műveibe, az alkotásaiba. Nagyon egyénfüggő szerintem. Aki nehezebben él meg egy helyzetet, sokkal több probléma éri az adott helyzettel kapcsolatban, annál sokkal erősebben meg tudnak ezek jelenni. Szerencsére az én környezetemben nem volt olyan, aki elkapta volna a vírust, vagy nagy Isten annak bármilyen következménye lett volna. Így én kicsit távolabbról tudtam ezt szemlélni, és talán több esélyem volt arra, hogy a pozitív hozományait lássam meg. Ilyen például az, hogy nagyon sok kreatív energiát láttam így áramolni az egész világba. Nagyon sok alkotó, aki eddig mondjuk nem is publikálta írásait, képzőművészeti alkotásait, akármit, nagyon sokan kiálltak és megmutatták, illetve nagyon sok összefogás, nagyon sok olyan pozitív kezdeményezés volt, ami szerintem előre viszi az emberek együttműködését, kapcsolatát, az egész világot, és talán én inkább ezekre a pozitív gondolatokra tudtam reflektálni, nem pedig a negatív hatásokra.
Most is így érzed?
Jelen számok azért eléggé elkeserítőek, és talán valahogy nagyon más az emberek reakciója, mint az első hullámban volt. Bizakodó vagyok.
Ha három szóban kellene megfogalmaznod, hogy mit zajlódik le benned ebben az egész helyzettel kapcsolatban, mi lenne az a három szó?
Összefogás, bizakodás, és ezért mindenképpen hozzátenném a félelmet. Lehet, hogy pont másik sorrendben lett volna jobb mondani, ne a negatív gondolattal záródjon. A félelem az mind saját, mind társadalmi, nagyon sok embernek a munkáját. Mellette pedig a bizakodás mindarra, hogy a negatív hozománya az eltűnik, pozitív dolgok pedig talán megmaradnak, és emberi kapcsolatok talán felértékelődnek.
Mit gondolsz, mi az, amiben kultúra emberei most ilyen nagy összefoglaló szóval segíthetnek abban, hogy ezt könnyebben átvészeljük? Az alkotó emberek hogyan tudnak a járványkezelésben segíteni? Mivel én úgy gondolom, tehát ez a személyes véleményem, hogy kultúrának igenis segítenie kell azt, hogy ezen minél gördülékenyebben átjussunk. De mi lesz utána a kultúrával?
Tehát veszélyben érzed a kultúrát, arra gondolsz? A vírus miatt?
Én úgy gondolom, hogy ez is egy komoly sebet kapott a kulturális életünk mindenképpen.
Szerintem nagyon sok esetben a kultúrához, főleg a fiataloknak van egy ilyen rendszerezett, kategorizált, valami megfogalmazhatatlan, megfoghatatlan hozzáállása, ami kicsit olyan kényszerűnek hat sok esetben szerintem. Most, hogy kultúra, a négy fal közé zárt kultúra, egy múzeum, egy könyvtár, egy intézmény, mindegyiknek túl kell lépnie így a saját fizikai határai, új dolgokat, új lehetőségeket kell keresni, és a fiatalok ugyanezt csinálják, új lehetőségeket keresnek, és ez szerintem egy nagyon-nagyon jó kapcsolódási pont lehet. Kénytelennek vagyunk most azért egy kicsit az online tér felé elmozdulni. Mind publikálásban, mind például az Örkény Színháznak volt egy ilyen kezdeményezése, hogy vers csak neked, színművészek, színészek, színésznők. Személyre szabottan felhívtak embereket, és elmondták nekik azt a verset, amit ők szerettek volna. Szóval, hogy kicsit ezek a határok szerintem elmosódnak, és egy fiatalabb generáció, hogyha nyitást lát, akkor lehet, hogy ő is könnyebben nyit. Ráadásul ehhez a nyitáshoz tényleg kell egy kreativitás, egy másféle szemlélet, ami szintén csak segíti, vagy segítheti ezt a folyamatot jó esetben. Meg kell találni szerintem ezeket a kapcsolódási pontokat. Nem csak a kreatív embereknek, hanem most lehet, hogy kicsit összehelyesen fog hangzani, hogy mindenkinek a saját eszközével kell tenni a legtöbbet. Ha az az, hogy segít a szomszédnak bevásárolni, akkor azzal, ha alkotó emberről van szó, akkor pedig azzal, hogy felhívja a probléma fontosságára a figyelmet, illetve hogyha tud, akkor az adott problémára valamilyen megoldást is kínálhat. Legyen ez egy pozitív gondolat, amivel bearanyozza a tartalmú fogyasztónak a napját, vagy akár egy konkrét termék, egy varrónő var egy szép maszkot, amit a gyerek könnyebben fog mondjuk felhúzni, vagy szívesebben visel, és nem teherként éli meg annak a maszknak a viselését, hanem egy játékos kiegészítővé válik. Minden alkotó embernek szerintem a saját eszközeivel kell valahogy szint vinni ebbe a helyzetbe.
Köszönjük szépen, Dávid, a beszélgetést. Vett Dávidot, nagykanizsai származású, ma már Budapesten élő, hobbi szinten író, grafikust, gépészmérnököt hallották.
Paolo Giordano járvány idején és Vett Dávid Elviszleg vázon című kötete megtalálható könyvtárunkban, és kölcsönözzék.
Ez volt a Halis Podcast első beszélgetése. Búcsúzik Varga Tünde és
Benke Dániel.
Viszont hallásra.